kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unióval ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, azonban az eddigi sikerek folytatásához a szuverén nemzeti oldal győzelmére van szükség az áprilisi választáson, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Budapest Global Dialogue rendezvényen beszélt. Szerinte Brüsszelből folyamatosan alássák az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, és arra is kitért, hogy néhány hete szó szerint elhangzott az EU-s külügyi tanácsülésén, hogy a közösség nincs felkészülve a békére. Magyarországra is ellátogat az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio február 13-a és 15-e között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián, majd ezután február 15-én és 16-án elmegy Pozsonyba és Budapestre, olvasható az amerikai külügyminisztérium hivatalos oldalán megjelent közleményben. Ez alapján Rubio a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget, olvasható a tájékoztatóban. Újabb magyar, egy 40 éves ungvári járásból való három gyermekes apa halt meg az ukrajnai háborúban. A magyar kormány minden lehetséges segítséget megad az áldozat családjának, közölte a társszervezető még tegnap. Szijjártó Péter kiemelte, a kabinet továbbra is szorgalmazza, hogy az unió helyezzen szankciós listára mindenkit, akit felelősség terhel a kényszersorozásokért. Magyar Péter szerint Szijjártó Péternek azonnal le kell mondania, mert tudott a Gödi Samsung gyárban történt mérgezésekről és szennyezésekről, mégis közreműködött abban, hogy az üzemet ne állítsák le. A külügyminiszter reggel reagált a Tisza pártelnökének bejegyzésére, visszautasította a vádakat, szemen szedett hazugságnak nevezve azokat, bejelentette, hogy büntető feljelentés lesz Magyar Péter ellen, rágalmazás miatt, és jogi lépéseket indít a Telex hírportál ellen is az ügyben. A Telexen azt írták, 2023 tavaszán olyan titkosszolgálati jelentés került a miniszterek asztalára, amely szerint a Gödi Samsungban a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. Közben Szijjártó Péter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendkívüli meghallgatását kezdeményezte, és újabb feljelentést tesz Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. A szabadság lehetőség a helyes döntésre, és tartozunk a szabadság megőrzésével elesett hőseinknek, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Fiumei úti sírkertben beszélt. Az első és második világháborúban hősi halált halt, tavaly exhumált 103 magyar katona újratemetési szertartásán. A kormány felülírta a bírósági végrehajtásról szóló törvényt. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szerint mentesül a végrehajtás alól a sportszervezeteknek nyújtott működési célú állami támogatás teljes összege. A magyar közlönyben megjelent döntés célja, hogy a sportszervezetnek működésére adott közpénzt a bíróság ne tilthassa le, mondván az a fenntartása az ott dolgozók bérének kifizetésére kizárólag a sporttevékenység támogatására szolgál. Megnyílt a jedlikányos energetikai program pályázata, a hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A teljes forrás mennyiség felét a mikro, kis és középvállalkozások számára különítik el. Az otthoni energiatároló programmal együtt 2026 elején legalább 800 megawattnyi tároló kiépítését támogatja a kormány, ezzel megötszörözve a meglévő kapacitást. Cepek Gábor jelezte, Magyarország világ első a naperőművekkel megtermelt áram részarányában. 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg szakképzési intézmények, tudatta a szakállamtitkár. Ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, ismertette Varga Bajusz Veronika. Országszerte 18 szakképzési centrumban 34 iskola újul meg ennek keretében. Az oktatási hivatal közlése szerint február 15-én évfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető elfelvételében. Ha jelentkezők az Ügyfélkapu Plusz vagy a Digitális Állampolgárság program alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az e-felvételibe. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, újra hullhat majd csapadék, vegyes halmaz állapotban, tehát eső, havas eső, sőt akár hó is hullhat, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Herman Otto Intézet Non-Profit Kft. Természetvédelmi igazgatóságának vezetésével, 11 szakmai szervezet részvételével 7 éves projekt indult, amelynek célja a Pannon régióban élő európai űrge részére egy természetvédelmi biztonsági háló megteremtése. Az életképes űrgeállomány fennmaradásának biztosítása a Pannon régióban című CITELUS Live rövidítésű program a Pannon régió űrgeállományában azonosított három elkülöníthető genetikai vonal fennmaradásának biztosítását szeretné elérni. Most a program szakmai vezetőjét, dr. Váci Olivért halljuk. Miért volt szükség erre a programra, hogy 7 éven keresztül megpróbálják remélhetőleg sikerrel olyan helyzetbe hozni az Ürgét, hogy egy maradóbb állománya alakulhasson ki a Kárpát régióban, a Pannon régióban?
Sokszor felmerül, igen, hogy miért kell védeni egy ilyen állatot, amivel sokan azt gondolják, hogy egy mezőgazdasági kártevő, ami ugye hát még az 50-es évek előtt még akár igaz is lehetett, mert voltak tényleg olyan régiók, ahol komoly károkat okozott.
Hát ugye a Tanú című filmben 1 forintot adnak farkáért?
Igen, pénzt adnak az Ürge farkakért, ugyanott a filmben éppen egy hörcsögöt csapnak, vagy egyébként a felvétel miatt, már akkor is valószínűleg gyakoribb volt a hörcsög, mint az Ürge, tehát hogy akkor sem az Ürgét bántották. De azóta sajnos annyira megfogyatkozott a számuk, hogy nem, hogy nem okoz mezőgazdasági károkat, tehát arról én azóta már nem is hallok, hogy bárkinek is ez akadályozna a tevékenységét, vagy szemet szúrna, hogy őt megkárosítja az Ürge, tehát hogy ez már föl sem merül, hanem hogy annyira megfogyatkozott, hogy most már természetvédelmi beavatkozás szükséges, hogy egyáltalán fönnmaradjon ez a faj.
Több mint 10 szervezet csatlakozott, tehát ez egy nagyon nagy összefogás, nagyon nagy munka lesz.
Igen, hát a hossza is, meg a partnerek száma is nagyon kiterjedt. Összesen 11 partnerünk van, ebben van nemzeti parigazgatóság, több is, vannak kutatóintézetek, van bemutatóhely, tehát a fővárosi állatkertnek például az alapítványa, itt van Budakeszi Vadaspark is bekapcsolódott, vannak civil szervezetek, úgyhogy elég széles az összefogás, és a Hermann Otto Intézet Non-Profit Kft. Próbálja koordinálni az egészet. Ebből is látszik, hogy a tevékenységi kör is nagyon széles körű, tehát hogy nem csak egyféle dolgot próbálunk, hanem egy átfogó programot köré szervezni.
Kinek olyan fontos az Ürge, a magyar Ürge, hogy támogassák a védelmét?
Ez a projekt, ez egy LIFE, úgynevezett LIFE, természetesen egy LIFE program, amelyik 75%-ban az Európai Unió támogatásával valósul meg, de az önrészben 2 minisztérium is hozzájárul, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szintén az önrészhez hozzájárul.
Hol kezdik?
Felméréssel kezdünk, tehát az aktuális szituációt megnézzük, hogy hol, milyen állapotban van az Ürge, és ez nagyon fontos amiatt is, mert egy ilyen országos, tehát regionális, inkább azt mondom regionális biztonsági hálót szeretnénk a faj köré szőni, hogy ilyen képzavarra éljek, amely figyeli azt, hogy melyik állományban éppen mi a helyzet, mi a probléma, mi, hogyan és mikor kell beavatkozni, és akkor azok a korábbi próbálkozások, amikor egyes lokális nemzeti parki vagy civil szervezetek egy-egy beavatkozást bizonyos állományokon végeztek, hogy ezek összehangoltan működjenek, és egymást erősítsék, és ne pedig ilyen különálló kis szatellit rendezvények vagy próbálkozások legyenek, hanem ezek egy egész összejönnek, és ebben próbáljuk megmenteni az egész állomány, az egész régiónak az állományát.
Felméréssel kezdik, hol él még Magyarországon, vagy a Pannon régióban, így kell mondani, az Ürge?
Mi most a Pannon régióra koncentrálunk, mi tulajdonképpen az Ürge elterjedésének a 2 nagy foltja van, az egyik az a keleti, ami a egészen Oroszországig, meg délre Görögországig lehúzódik. Ezzel most kevésbé foglalkozunk, ugye kevésbé is ismerjük, hogy ott mi a helyzet, meg hát ez tőlünk elég távol van ahhoz, hogy itt megpróbáljunk valamit csinálni. Mi erre a nyugati szájra, vagy nyugati irányra koncentrálunk, ez fölmegy egészen Csehországig északon, Ausztriában vannak még állományok, délen pedig Szerbiába és Románia, Magyarország felüli részét az erdélyi részre terjed ki, illetve van 1-2 lengyelországi visszatelepítés, mint ami pont Magyarországról történt egy jó pár évvel ezelőtt. Megpróbáljuk ezt a régiót, ennek a magját megfogni, és ez Magyarország és Románia, aki mint partner benne van. Megpróbálunk tudást, módszereket, ötleteket átadni majd a környező országoknak is, akik ugye konkrétan nincsenek benne.
Akkor a kérdés, hogy hol él hazánkban az Ürge?
Tulajdonképpen az egész ország területén foltokban megtalálható. Ezek a foltok egymástól elkülönülnek, tehát izoláltak, nem nagyon keverednek már egymással ezek az állományok, és emiatt ezeknek a például az összeköttetése az, ami, ahol lehet, az egy fontos célunk, hogy ne különálló állományokkal, hanem valamilyen módon ezek vagy mesterséges áttelepítésekkel, vagy még jobb, hogyha tudunk ökológiai folyosókat vonni közéjük, úgy átjárhatóak legyenek.
Igazából az országban most már egyre több az Európája, nem hogy kettészeli, de földarabolja az Ürgék szempontjából is.
Így van. Vannak természetes akadályok, vagy természetes határvonalak, ezek a nagy folyóink, a Duna és a Tisza. A korábbi eredmények szerint ezeknek a elválasztó hatás olyan erős, hogy a Duna-Tisza közi, a Dunántúli és a Tiszántúli állományt meg tudták genetikailag különböztetni, és az is a kutatóknak a véleménye, hogy ezeket ne is keverjük egymással, a biztonság kedvéért külön. Tehát például ne telepítsünk át a Dunántúról Ürgét a Duna-Tisza közében, vagy fordítva. és ennek alapján három szaporító központot szeretnénk majd felállítani, egyet a Dunántúlon, Dunántúlon közén, illetve a Tiszántúlon. Pontosan ezeket az állományokat majd szaporítani és úgy visszatelepíteni az adott régióba.
Zárt téri körülmények között?
Igen, a kihívás most az, hogy zárt téri körülmények között is ezt egy kicsit kiterjesztjük. Voltak már sikeres próbálkozások erre, tehát sikerült szaporítani zárt térben kis körülmények között, de most megpróbáljuk ezt hát ipari méretekben, idézőjelben, tehát hogy olyan méretekben, hogy már jelentős maga az állomány szempontjából is.
És szaporálhat az űrge? Nem csak, hogy fürge, de szapora is?
Igazából nem, tehát olyan szempontból, hogy egy évben egyszer szaporodik, egy tavaszi párzás után egy alma van általában egy évben, tehát ilyen szempontból nem. Az alomszám az ilyen 4-8 között változik, tehát olyan szempontból viszont van azért utód, tehát ilyen szempontból szapora. Ezek a lehetőségek, amit figyelembe kell vegyünk.
És régen, amikor kártevő volt, akkor mi volt a kártétele? Ha a nevét lefordítom, akkor valami magevőt jelent, magszeretőt jelenthet?
Így van, a spermophilus az mag kedvelő, magszerető. Tehát ő elsősorban növényi részekkel táplálkozik. Az eredeti élőhelyén, tehát a legelőkön, rövid fűgyepeken ott a fűmagot, illetve a növényeknek a magját, de a virágát, levelét is eszi. Nyilván, hogyha annyira fel tud szaporodni, hogy mezőgazdasági területek közelében bejutva a búzatáblába, akár a cukorrépába is komoly károkat tud okozni, tehát itt a mennyiség, ami számít, hogyha annyira felszaporodik az állomány, akkor észlelhető mezőgazdasági kár. De egyébként most már ugye viszonylag kicsik az állományok a korábbiakhoz képest, bőven elég nekik a legelőnek a növényanyaga. Ráadásul még valamennyire rovarokkal is, földön fészkő madártojások azt is meg tudja dézsmálni, tehát ki tudja egészíteni azért az ő táplálékát, hogyha nincsenek annyira nagyon sokan.
Tehát egyrészt szeretnék a jelenlegi kolóniákat megerősíteni és újakat létrehozni?
Pontosan, olyan élőhelyekre telepítenénk át, ami alkalmas már a számukra, vagy alkalmassá teszünk, mert hogy vannak élőhely rekonstrukciók, növényzet, cserje, írtás, tehát hogy a gyep méretének a növelése, inváziós növényfajok írtása alkalmasra teszünk új területeket, és akkor oda próbálunk meg átvinni állatokat. És akkor egy olyan területeket is be tudunk népesíteni, amit ők természetes úton nem érnek el, hanem vagy mesterséges összekötetése, vagy hát ökológiai folyosók kialakítására, vagy pedig áttelepítéssel magunk tudunk kvázi áthidalni.
Tehát akkor vannak olyan élőhelyek, ahol élhetne az űrke, de nem él. Miért nem él?
Pontosan amiatt, hogy lehet, hogy valamikor élt, és mondjuk például felhagytak a legeltetéssel, fölnőtt a növényzet, amit ő nem nagyon szeret, és akkor elvándorol, kipusztul, majd pedig az összekötetés megszűnt a korábbi kolóniákkal, vagy a szomszédos kolóniákkal, és nem tud magától visszakerülni, hiába válik alkalmassá újra a terület, elkezdenek megint legeltetni, vagy rendszeresen kaszálnak, nem jut el oda egyszerűen fizikailag az állat, mert utakkal, vagy bármilyen más település részekkel el van választva ezektől.
És nem lehet, hogy a felszaporodóban lévő ragadozó madárállomány tizedeli őket, vagy pusztítja ki néhol?
Sajnos, nem sajnos, szerencsére. Ragadozó madarak nagyon ritkán jutnak el olyan magas szintre, nem tudom, hogy ez sajnos vagy szerencsére, de mindesetre ökológiai szempontból nem jelentenek komoly veszélyt az űriek számára. Vannak viszont olyan földi ragadozók, például a róka immunizálással felszaporodott rókaállomány akár veszélyt is jelenthet az ürgékre egyes helyeken, illetve a házi macskák, például a szomszédos települések házi macskái, akik rászoknak az ürgére, szintén okozhat veszélyt. Igazából az ürge alapvetően az emberi tevékenységet viszonylag jól tolerálja, amíg ez egy alacsonyabb szinten, vagy nem egy extrém magas szinten van. Viszont amikor olyan magas szintre jut, hogy például kutyasétáltatás olyan mértékű, vagy a terepmotorozás, terepbiciklizés, hogy az már a gyakorlatilag a táplálkozásban zavarja az ürgét, akkor elérhető az a szint az emberi jelenlétnek, amikor már veszélyezteti az ürgét, és ilyenkor valamiféle időbeli, térbeli korlátozást kellene kialakítanunk közösen az ott élő környékbeliekkel, hogy hogyan lehet mindenkinek jót tennünk, hogy az ürge is megmaradjon, de ők is tudjanak rekreálódni tulajdonképpen.
Nem most került a természetvédelem homlokterébe, vagy látóterébe az ürge. Egész legendás ürge áttelepítések voltak már a 80-as években is?
Igen, minden a 80-as években kezdődött, akkor vették észre a ragadozó madarakkal foglalkozó szakemberek, hogy a ragadozó madarak táplálékában az ürge kezd fogyni, korábban sok olyan madár volt, amelyik főleg Jürgével letette a fiókáit abban az időszakban, és ezt így észlelték, hogy már nem Jürgét, hanem galambot hoz, vagy hörcsögöt hoz, mezei poszkot sokkal nagyobb arányba, és ők kimondottan ragadozó madár védelmi célokból telepítettek át Jürge állományokat egyik helyről a másikra, ahol a ragadozó madarak elérhették. Akkor még viszonylag kiforratlan volt a technika, tehát akkor az volt, hogy nagyon-nagyon sok Jürgét hoztak, és abból valamennyi megmaradt. Ma már ugye nincs a forrás állományban sem olyan sok állat, hogy ezt megtehessük, ezért olyan technikákat alkalmazunk, hogy előre lukakat fúrunk számukra, ahol kiengedjük, megpróbáljuk őket ott tartani a területen, őrizzük az első időszakban, akár etetjük is, hogyha úgy érzük, hogy szükséges. Tehát egy kicsit gondosabban telepítünk ma már, hiszen kevésbé állunk jól Jürge forrásból.
Felhívtak nekem egy kérdést, amit nem egészen értettem. Mi köze az Jürgének a kutakhoz?
Igen, ugye az Jürge élőhelyének nagyon fontos sajátsága, hogy valahogy kezelik valamilyen módon a növényzetet, röviden tartják. Ez a legjobb módja ennek, hogyha legeltetéssel teszik. És a legeltetéshez ugye szükséges, hogy az állatok, a legelő állatok vízhez jussanak, mert hogyha nem érik el, hogy olyan messze van például a hodálytól az adott legelő, hogy azt egy nap alatt nem tudják megtenni oda-vissza, akkor nem fognak ott legeltetni, hiszen nem tud inni a jószág. És emiatt olyan területeken, ahol hiány van a vízbe, visszaállítanak korábban működő, vagy létrehoznak újabb ivókutakat ezeknek az állatoknak, így akkor ott tudják őket napokig tartani, és akkor el tudják végezni a kezelési feladataikat a projektben, és az Jürge számára hasznos, vagy alkalmas élőhelyet teremtene.
Gondolom, egy szemléletváltás sok mindenben ránk fér, így az Jürge tekintetében is.
Nagyon fontos része a projektnek a kommunikáció, amelyben megpróbáljuk átfordítani az Jürge kártevő szemléletét egy ökológiai lánc szemmé, tehát hogy azt elérni, hogy az emberek ne úgy tekintsenek erre a rágcsálóra, mint egy közellenségre, vagy egy terményt veszélyeztető ágensre, hanem mint egy fontos ökológiai szereplőre, aki olyan pozíciót foglal el, hogy fontos a ragadozó madarak számára, de fontos a növényzet számára, és fontos azoknak a rovaroknak, kétértőknek, hüllőknek a számára, akiknek élőhelyet teremt például a lukásásával, vagy a talaj átforgatásával is.
7 év múlva hogy szeretnék ezt lezárni? Nem látunk előre a jövőbe, de nyilván valamit vizionálnak, megfogalmaztak.
Igen, azt szeretnénk, hogyha stabilizálódna az állomány. Ugye 2000 óta figyeljük a hazai Jürge állományt, és egy folyamatos csökkenés, hát ingadozó, de csökkenő tendenciát figyelhetünk meg. Azt szeretnénk legalább, hogyha ez megállna, és elindulna fölfele. Hát a 7 év az ugye ökológiai léptében nem egy nagyon-nagyon hosszú idő, még ha nekünk az is. Tehát itt gyökeres változást biztos, hogy nem fogunk tudni elérni, de hogyha elindulna fölfele, és egy olyan tendencia rajzolódna ki, ami kedvező az Jürge számára, akkor én már elégedett lennék.
Az elhangzott beszélgetésben a 7 éves Jürgevédelmi programról dr. Váci Olivért, a program szakmai vezetőjét hallották. Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 26. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Mire Saskatoonba költöztünk, szüleim úgy, ahogy beletörődtek már természettudományi érdeklődésembe, de nem sokkal letelepedésünk után egy este még őket is sikerült megdöbbentenem. Mama nagyszabású vacsorára hívott meg egy csomó helybélit, akikkel nemrég ismerkedtünk meg. Tálalás előtt engem is beszólított a hátsó verandáról, és én jöttem is, bár kissé kútyagosan, mert minden gondolatomat lekötötte legújabb, hátborzongatóan nagyszerű felfedezésem. Éppen akkor tájt kezdtem gyakorolgatni a boncolás mesterségét, és aznap találtam egy döglött pockot, amely eszményi alanynak bizonyult kísérletezéseimhez. Amikor mama kiszólt, épp befejeztem az előmunkálatokat. A belső szervek javarészét már eltávolítottam, és elhelyeztem egy formalinnal töltött mély tányérban. Az egyes szervek azonosítása roppant szórakoztató feladat volt, és annyira foglalkoztatott, hogy a mély tányért is magammal vittem az asztalhoz. A vacsora előkelően gyertyafénynél zajlott le, és a tányért senki sem vette észre, csak a leves felszolgálása után. Én már jóval a többiek előtt bekanalaztam az egészet, és úgy gondoltam, hogy a két fogás közötti várakozás perceiben tovább folytathatnám vizsgálódásaimat. Annyira belemerültem, hogy észre sem vettem, milyen sajátos némaság honol körülöttem, míg papa hangja fel nem riasztott. Az ég szerelmére, Farley, mi a fenét bütykölgetsz ott? Tudakolta élesen. Buzgón siettem válaszolni, hiszen épp abban a másodpercben jöttem rá valami észveszejtő dologra, és boldogan osztottam meg a felfedezés örömét másokkal is. Papa! Rikkantottam újjongva. Képzel csak el, felboncoltam egy pocok méhét, és kiderült, hogy vemhes! Hector McCromin is a vendégünk volt aznap este, de átvészelte az élményt, és egyik legjobb barátunk lett. 30 aglegény esztendejét töltötte már Kanadában, mióta elhagyta észak-skóciai szülővárosát, Caithness-t, de ennyi idő alatt sem szabadult meg, sem skót kiejtésétől, sem presbiteriánus egyenességétől. Otthonai már kerek 20 éve az egyik Saskatoon szállodában bérelt szoba volt, és ha akadt emberfia a földkerekségen, aki kimozdíthatatlanul belerögződött egy megszokott életformába, hát akkor Hector volt az. Mi ennek ellenére sem hagytuk békén, és amikor a nyári hónapokra kiköltöztünk lakókocsinkkal a Saskatooni Golf Club mellé, kitartóan nyaggattuk, hogy töltsön ott velünk egy bukólikus hétvégét. Hector, ha tisztességgel teheti, legszívesebben kerek perec elutasította volna meghívásunkat, mert egy csöppet sem rajongott a szabadtéri táborozásért. Élete a szállodában, ha még oly unalmas, még oly határok közé szorított volt is, de minden kényelmet biztosított neki, márpedig Hector legfőként a kényelmet szerette. Hosszú ideig körmönfontan és makacsul kitért a vidéki hétvégére szóló meghívásaink elől, de hát végül a sok lúd disznót győzött, és augusztus közepén azon kapta magát, hogy kötelezően elígérkezett hozzánk 3 napra. A keresztényi beletörődés rezignált hangulatában érkezett meg végül, hiszen már eleve vajmi kevéssé hit papának, aki izzó lelkesedéssel bizonygatta, hogy topzódó fényűzésben élünk. Táborunkat a folyóparton ütöttük fel, nyárfák sűrűjében. A lakókocsi egy kis tisztáson állt, előtte a szabadtéri tűzhely, mögötte kissé távolabb a sátor, saját magánlakosztályom. Szüleim úgy határoztak, hogy Hector a lakókocsiban az én üres tábori ágyamat foglalja el, ám Hector valósággal elborzadt ennek hajlatán. Én? Ilyet soha! Bömbölte szilajon. Csak nem akarjátok, hogy egy férj meg a törvényes hitves közt aludjak? Hát szégyen gyalázat! Adjuk ezt, Angus! Nézd csak, ha egyszer nálatok nincs hol lehajtanom fejem, éjszakára inkább visszamegyek Saskatoonba. Fogalmam sincs, hogy ez a kirobbanó felháborodás vajon csak ugyan Hector presbiteriánus erkölcsi skrupulusaiból fakadt-e, vagy inkább egy végső, bár kétségtelenül ravasz próbálkozás volt az utolsó pillanatban, hogy meglépjen a vidéki élettől. De ha valóban szökni szándékozott, kudarcra volt ítélve. Ökörség, intette le szívélyesen papa, elalhatsz Ferlis sátrában is, a tartalék pritsen. Az aztán elég illedelmes hely, még egy magadfajta vén puritánnak is, ám bár és itt papa hangjában némi tétovaság rezdült, ott talán nem lesz akkora nyugalmad, mint a lakókocsiban lenne. Hektor tudta, hogy vereséget szenvedett, de ahhoz ragaszkodott, hogy legalább az utolsó szó az övé legyen. Nyugalom, motyogta fagyosan, nyugalmam amúgy sem lesz, még haza nem jutok. A próféta szólt belőle. Vacsora után az aggok a tűz körül ejtőztek, forró puncsot hörpölgettek, és a moszkítókat hessegették. Én sietősen visszavonultam, mert a sátorban még egy rakás apró munka várt. Ezen a nyáron serényen is fáradhatatlanul iparkodtam eleget tenni Frank bácsikám utasításainak, minek következtében a sátor jócskán több lett egyszerű hálószobánál. Olyan helyiséggé vált, ahol valóban szoros, mondhatnám, testközeli kapcsolatban élhettem a természettel, hiszen egy tucat kis észak-amerikai mókussal, egy félig meddig megszelídített kis erdei fülesbagójjal, három bozontos farkú erdei hörcsöggel, egy törpe mennyéttel, valamint egy pék tucatra való örvös kígyóval osztottam meg. Minden állatfajnak megvolt a maga testre szabott szállása. A kígyók egy kartondobozban laktak az ágyam alatt. A menyét egy 5 literes bádogdobozban, a mókusok egy szúnyoghálóval borított narancsrekeszben, az erdei hörcsögök egy rocskában, a bagolynak pedig szabad járása volt már, amennyire a sátorrúthoz kötött hosszú madzag engedte. A magam bütykölte ketrecek lehettek volna éppenséggel valamelyest kielégítőbbek is, mert mit agadás, ahányszor bementem a sátorba, annyiszor számíthattam rá, hogy egyik másik lakótársamat szabadon találom. Aznap este azonban papa vacsora után félrevont és idegen figyelmeztetett, hogy lesz nem ulas, ha éjszaka akár csak egy is kilóg közülük. Miután mindent többszörösen bebiztosítottam, lefeküdtem. Pár óra múlva rövid időre felébresztett Hektor kései érkezése. Sötétben vetkőzött le, mert úgy vélte illetlenség volna ilyesmit művelni az egyszerre kapott zseblámpa fényénél. Moszkítók tömegei tódultak be utána a sátorba, és bár engem nem idegesítettek, mert a fejemre húztam a takarót, Hektort szemlátomást eléggé felbosszantották. Jó hosszú ideig zsémbelődött és csapkodott. Jóval éjfél után ismét felriadtam, ezúttal valami rettentő mennydörgésre. Az eget megrengető robajjal egyidejűleg az ajtaja is erős mozgásba jött, majd korcsi nyomakodott be rajta. Iszonyúan rettegett az égi háborútól, és persze most is kilódult a lakókocsi alól szokott hálóhelyéről, hogy nálam keressen enyhet oltalmat. A szél lobogtatta sátorvásznon átvilágító sűrű villámlás fényénél megpillantottam Hektort, aki felpattant az ágyon, és maszáj dárdához hasonlatos hosszú lábát nekitámasztotta valaminek a két fekhely között. A mindenit! Ordította fület tépő hangon. Mi volt ez? Semmi, Mr. McCrimmon nyugtatta meg, csak korcsi jött be az eső elől. A fene essen korcsiba! Üvöltötte Hektor. Ez a dög, maga a sátán! Ebben a pillanatban korcsi, aki az ágyam alá bújt, akkorát ugrott, hogy mindenestől majd felborított. Rögtön ezután valami kaparászást éreztem a takarómon, ami elárult, hogy mókuskáim alig ha időznek kicsiny otthonukban. Hektor ekkor már kézzel lábbal kapálózott, hadonászott, és olyan hevesen döngette a sátor falakat, hogy már attól féltem fejünkre roskad az egész semmiség. Semmi baj, ezek csak a mókuskáim, próbáltam lecsillapítani hálótársamat. Hektor nem tékozolt a tüdejét válaszolásra, megtalálta a zseblámpáját, és hirtelen sárga fény öntötte el a sátrat. Mindjárt láttam, hogy tévedésben éltem. Hektornak nem korcsival és nem is a mókuskákkal gyűlt meg a baja. A baglyom kuporgott harcias pózban a párnáján, karmai között az egyik erdei hörcsög még vonakló testével. És a bagoly szeméből olyas valami sugárzott, ami semmi jóval nem kecsegtette azt, aki netán megpróbál beavatkozni a dolgába. Hektornak eszébe sem jutott holmi beavatkozás. Egyetlen megdöbbentően fürke mozdulattal az ágy túlsó végébe vetette magát. Egy pillanatig ott kucorgott, mint aki habozik, hogy mit tegyen, majd összeszedte minden lelki erejét, és mindkét lábát lecsapta a sátor padlatára. A padlat is vászonból készült, de meglehetősen elnyűjt volt már, és réges-rég nem vízhatlan. Eddigre már átszivárgott rajta kellő mennyiségű esővíz, hogy rongyá áztassa a kígyók kartondobozának alját. A kígyók alkalmasint legalább olyan dúlt idegállapotban voltak, mint bármelyikünk, és amikor Hector rátiport egyikükre, a szerencsétlen jószág görcsösen a bokájára tekeredett. Ez az újdonatúj inger Hectorból olyan megkapóan hatásos hangreakciót váltott ki, hogy szüleim is felriadtak a lakókocsiban. Az eső doppergésén, a mennydörgések moraján át is hallottam papa kissé barátságtalanul éles hangját. Hector, ébredj fel! Hector, ébredj! Lidérsz nyomásod van! És ez, mint Hector néhány héttel később már az Albert szállodában bevallotta egy közös barátjuknak, nem is állt olyan távol az igazságtól, ha érted, hogy gondolom.
Ferlémávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 26. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 12. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária. Mária nagy szombat asszonya. Az ünnepeken ott az úr, a vigiliákon a középpontban a szűzanya. Diszkréten, mint az áprilisi szellő, amely a sövényen túlvirágzó vasfű illatát szállítja házat küszöbéig. Néha vannak olyan titokzatossággal teli pillanataink, amikor az az érzésünk, hogy már átéltük egyszer életünk egyik vagy másik szakaszát. S vannak előérzetekkel teli pillanataink, amelyeket mintegy az eljövendő boldogság előlegeként élünk meg. Nagyszombat napján ezekből az előérzetekből több is van. Mintha hirtelen ledőlnének a jelen szorító gátjai. A lélek kiterjeszkedik az emlékek mögött testereiben, vagy pedig előre nyúlván megérinti az öröklét partjait, belekóstolva titkaiba, a boldogság gyors zsákmányaiba. Hogyan is lehetne másképpen magyarázni azt a sok érzést, mint a múltba való visszatérést, amelyek a parasz éve után nem sokkal szétfosztanak az első boldog húsvétot köszöntésre. Az emlékek kis vízerekként folynak széjjel a rituális mozdulatok kanyarjai közt. Takarítás utáni régi idők illatát hordozó ház. A rég nem látott barát érkezése, akinek már őszülő halántékán késlekedsz meglátni a közös ifjúság emlékeit. A gazdag ajándék a konyhában, amelynek sztaniol papírjai közt hiába keresed a régmúlt idők ízeit, amikor még élt anyád, és a dagasztó teknő csak a hímes tojások csodálkozását rejtette magában. A templom ölének ürességet, ahova este felé végül rászánod magad, hogy bemenj, mint egykor Istennel kiengesztelődni, és visszanyerni elveszített ártatlanságodat. És hogyan magyarázható, ha nem a földi naptárak által emelt gátak összeomlásával az az átható békesség érzése, ami nagy szombaton, legalább futólagosan, szétárral a jövőből, és különös kérdéseket ébresz benned, amelyekre úgy érzed már örömteli válaszokat tudsz adni. Lesz idő, amikor az emberek mindig így fognak kezet fogni és mosolyogni, mint ma. Jönnek napok, amelyeket megkímélnek majd a könnyek. Léteznek az ingyenességnek olyan helyei, ahol le sem tesszük ünneplő ruháinkat? Tényleg lesznek időszakok, amikor az élet mindig ilyen marad? A nagy szombatnak emésztő bája van, amely megtölti lelkedet az együttérzés borzongásával, még a dolgokkal szemben is, hogy azt kérdezed, vajon nekik nincs reményteli jövőjük? Mit tesznek ma éjjel a fák, amikor félreverik a harangokat? A kert növényei ezüst füstölőkként együtt szórják gyanta illatuk dicsőségét? És az erdei állatok bömbölnek koncertjeiken, míg a templomban az exultétet éneklik? Hogyan reagál a tenger a feltámadás hírére, amikor sziklazátonynak ütközve morajlik? A fehér ruhás angyal ott lebeg még a bordélyházak ajtajainál is? A temető kapui fölött teli hold idején zengereznek halottaim sírjai, és a hegyek, amelyeket eddig soha még nem látott senki, örömtáncot járnak a széles völgyekben? Nekem volna egy válaszom, amely képes megmagyarázni ezeknek a kérdéseknek a sokaságát. Ha nagy szombaton a jelen ingadozni látszik a múlt és a jövő között, azért van, mert ennek a napnak feltétlen, ám bár csendes főszereplője Mária. Jézus temetése után ő rajta kívül nem maradt más, aki őrizze a hitet a földön. A golgotai szél minden lámpást elfújt, de égve hagyta az ő mécsesét, és csak az övét. Az egész szombat során tehát Mária az egyedüli fénypont, amelyre a múlt tűzvészei és a jövő mágiái összpontosulnak. Azon a napon ő bolyong a föld útján lámpással a kezében. Ha az egyik oldalon emeli magasra, az életszentség emlékei bukkannak elő a történelem homályából, ha a másik oldalon emeli magasra, megelőlegezi az örök hajlék közeli átváltozásainak viszfényét. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, édes torkolat, amelybe legalább egyetlen napra összegyűlt az egész egyház hite. Te vagy az utolsó kapcsolódási pont az éghez, amely megmentette a földet a tragikus kegyelem kimaradástól. Vezess bennünket kézenfogva a fény küszöbéhez, amelynek húsvét a végső forrása. Állandósítsd lelkünkben az emlékek röpke édességét, hogy a múlt töredékeiben meg tudjuk találni, ami önmagunkban a legjobb. Ébreszt fel lelkünkben a jövő jelzései révén a megújulás átható vágyát, hogy az bizakodó elköteleződéssé alakulva vezessen bennünket a történelem útjain. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, segíts megértenünk, hogy a péntek ködjei és a feltámadás vasárnapjának várakozásai között feszülő egész élet végső soron ehhez a naphoz hasonlít. A reménység napja ez, amikor kimossák a könnyekkel és vérrel átitatott vásznakat, és megszárítják őket a tavaszi nap sugaránál, hogy oltárterítőkké legyenek. Ismételd el nekünk, hogy nincs olyan kereszt, amelynek ne lenne trónfosztása. Nincs olyan emberi keserűség, amelyet ne győzne le a mosoly. Nincs olyan bűn, amely ne találna megváltásra. Nincs sír, ahová a kő ne átmenetileg lenne a bejárathoz téve. A fekete gyászleplek átszíneződnek az öröm ruháitól, a legtragikusabb rabszúrdiák átcsapnak tánclépésekké, és a halottas énekek legutolsó akkordjai már magukban foglalják a húsvéti Alleluja ünnepi motívumait. Szűz Mária, nagy szombat asszonya, mondd el nekünk, hogyan készültél annak a napnak alkonyán feltámadott fiaddal való találkozásra? Melyik tunikád terítetted vállaidra? Melyik szandálodat vetted fel, hogy gyorsabban futhassa füvön? Hogyan fontad be hosszú názáreti hajadat? Milyen szerető szavakat ismételgettél titokban, hogy egy szuszra mondj el neki mindent, amint megjelenik előtted? Legédesebb anya, készíts fel bennünket is a vele való találkozásra. Ébreszt fel bennünk a türelmetlen várakozást vasárnapi visszatérte iránt. Öltöztes bennünket esküvői ruhába, hogy gyorsabban múljon az idő, ülj mellénk is, próbáljuk el az énekeket, mert errefelé az órák sosem akarnak elmúlni.
Thank you.
Mária a harmadnap asszonya. Szeretném, hogy maga Mária lépjen be otthonotokba, tágra nyitva az ablakokat, ő kívánjon nektek boldog húsvétot. Végtele jó kívánságot, mint amennyire végtelenek az elítéltnek a kereszten kifeszített karjai, vagy a szabadság ege fölé fölemelt karjai. Sokak meglepve teszik fel a kérdést, hogyan lehet az, hogy miközben az evangélium elbeszéli Jézus sokaknak történt megjelenését, úgy, mint Mária Magdolnának, a jámborasszonyoknak és a tanítványoknak, nem írja le a feltámadt fiú megjelenését édesanyjának. Nekem volna egy válaszom, mert nem volt rá szükség. Nem volt tudnillik szükség arra, hogy Jézus megjelenjen Máriának, mert ő egyedüli módon volt jelen a feltámadásnál. A teológusok igazából azt mondják, hogy ez az esemény mindenki szeme előtt rejtve maradt, és a titok kikutathatatlan mélységeibe zajlott, történelmi megvalósulásának nem volt egyetlen tanúja sem. Én azonban úgy gondolom, hogy egy kivétel azért volt. Mária az egyedüli, akinek jelen kellett lennie a történelem eme végső váratlan fordulatánál. Úgy, mint egyedüliként jelen volt az ige megtestesülésénél. Amint egyedüliként jelen volt Jézus világra jöttekor, amikor a fiú az ő szűzi méhéből kilépett. És ő lett az első nő, aki a megtestesült Istent megpillanthatta. Így jelen kellett lennie Jézusnak a szűzkő méhéből történő kilépésénél is, a sírnál, amelyben még senki sem nyugodott. Ő lett az első nő, aki az Istenné lett embert megpillanthatta. A többiek a feltámadott tanúi voltak, Mária pedig a feltámadásnak. Egyébként, ha Mária kapcsolata Jézussal annyira szoros volt, hogy osztozott vele egész megváltó működésében, elgondolhatatlan, hogy a feltámadáskor az üdvösség csúcspontjánál távol lett volna fiától. Ez volna az egyetlen távolléte, méghozzá egy furcsán igazolatlan hiányzása. Az evangélium két lapja is megerősíti, hogy az anya története mennyire bele van ágyazódva fia húsvétjába. Ezekben a feltámadás idejét jelölő harmadnapon kifejezés Mária jelenlétére vagy éppenséggel főszerepére utal. Az első jelenet Lukácsnál található. A 12 éves Jézus templomi eltűnését és harmadnapon történő megtalálását mondja el. A tudósok egyetértenek abban, hogy ebben az epizódban egy rejtett proféciát kell látni arra vonatkozóan, ami később a tanítványok jelenlétében történt, amikor is sok évvel később húsvét alkalmával Jézus, szintén Jeruzsálemben, atyához távozott. Ez tehát egy példabeszéd lenne, amely utal Jézusnak a sírt fedőkő mögötti eltűntére és három nappal későbbi dicsőséges megjelenésére. A második jelenet Szent Jánosnál található. A kánai mennyegzőn Mária közbelépése folytán, Jézus megelőlegezve óráját, az emberek bankettjére helyezi a húsvéti új szövetségborát, és idő előtt ad kifejezést a föltámadás dicsőségének. Nos tehát, ezt a jelenetet is a harmadnapon védjeggyel vezeti be. Máriának tehát annyira köze van a harmadnaphoz, hogy a húsvétnak nem csak elsőszülött leánya, de bizonyos értelemben anyja is. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, ébresz fel bennünket a szikla álmából. Te légy az, aki ének idején elhozod az üzenetet, hogy számunkra is itt a húsvét. Ne várd a hajnal hasadását, ne várd, hogy jöjjenek az asszonyok a kenetekkel. Jöjj te elébb, szemedben a feltámadott csillogásával és közvetlen tanúságtételed illatával. Amikor a többi Máriák harmadtól nedves lábbal megérkeznek a kertbe, ébren találjanak majd minket, és tudják, hogy te előzted meg őket, az élet és halál csatájának egyetlen szemlélője. Nem azért, mert nem bíznánk szavaikban, hanem mert annyira magunkon érezzük a halálcsápjait, hogy az ő tanúságuk már nem elég. Ők valóban látták a győztes diadalát, de nem tapasztalták meg az ellenfél vereségét. Csak te tudsz bennünket biztosítani arról, hogy a halál valóban megöletett, mert láttad élettelenül elterülni a földön. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, add meg nekünk a bizonyosságot, hogy mindennek ellenére a halál már nem talál rajtunk fogást, hogy a népek igazságtalanságainak megvannak számlálva a napjai, hogy a háborúk villanásai immár alkonyi fényé szelídülnek, hogy a szegények szenvedései az utolsó sóhajukhoz érnek, hogy az éhínség, a rasszizmus, a kábítószer, a régi csődeljárások maradékai. Hogy az unalom, az egyedüllét, a betegség egy elmúlt ügyvezetés hátra maradt követelései, és végül, hogy az erőszak és a fájdalom minden áldozatának könnyei gyorsan felszáradnak, mint a dér a tavaszi napsugárban. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, tépd le arcunkról az elkeseredettség leplét, és bűnünk gyolcsait mindörökre összehajtogatva tedd a sarokba. Ha hiányzik is a munka, a lakás, a kenyér, vigasztalj meg minket az öröm új borával és az együttérzés húsvéti kovásztalan kenyerével. Adj nekünk egy kis békét. Ne engedd, hogy a keserű saláta tájába mártsuk az áruló falatot. Szabadíts meg a gyávaság csókjától, óvj meg az önzéstől. Ajándékozz nekünk annak reményét, hogy amikor eljön a végső küzdelem pillanata, nekünk is, mint Jézusnak, a harmadnapon végül te hitelesíted győzelmünket.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 12. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Alojzije Stepinac, zágrábi horvát bíboros érsek. A katolikus horvát nép kiváló személyisége volt, akit Tito kommunista rendszere 1946-ban 16 évi szabadságvesztésre ítélt. Az akkori embertelen rezsim Stepinacot, Zágráb érsekét hazaárulással és a nemzeti szocialista usztasa rendszerrel, valamint a német megszállókkal való kollaborációval rágalmazta, és kommunista szokás szerint védőügyvéd nélkül ítélte el. 1952-ben 12. Pius pápa, az akkor már 6 éve fogoly hűséges zágrábi érseket bíborossá nevezte ki. A horvát katolikusok ezen nagyhőse 1960. február 10-én halt meg Krasicsban. Utolsó leheletéig a politikai rendőrség őrizte. Második János Pál pápa 1998. október 3-án a horvát katolikusok fő Mária kegyhelyén Maria Bistrikán a hit vértanújaként boldoggá avatta. Alojzije Stepinac Zágráb mellett született 1898. május 5-én. Fiatal papként missziós hivatása arra indította, hogy Macedónia és Koszovó fejlődésben elmaradt vidékére helyeztesse magát. A katolikus vallás elleni legnagyobb veszedelmet a kommunizmus materializmusában, ateizmusában, valamint a hitleri nemzeti szocializmus új pogányságában látta, és ezek ellen már 1938-ban bátran fel is emelte szabát. Az egyház tanításához híven kitartóan küzdött az emberi jogokért és a fajgyűlölet ellen. 1942 és 1944 között 6717 gyermeket mentett meg a jasenováci lágerből. Az Amerikai Zsidók Szövetségének elnöke, Louis Breyer, 1946-ban kijelentette, hogy 12. Pius után Stepinac volt Európában azon kevesek egyike, aki felemelte szavát, és ahogy tudott, segített a náci zsarnokság poklában akkor, amikor ez a legnagyobb veszéllyel járt. De Krisztushoz való hűsége és a vértanúságra vállalkozni tudó bátorsága megnyilvánult Tito ellenes magatartásában is. Ott akár csak Romániában a jugoszláv elnök sztálini mintára arra akarta kényszeríteni a főpapot, hogy elválassza a horvát katolikus egyházat a szentszéktől. Stepinac érsek akkor leszögezte, hogy minden katolikusnak akár élete árán el kell ismerni a szentszék legfőbb tekintélyét, mert ellenkező esetben nem katolikus. Ezzel betelt számára a pohár. Hírhedt és undorító, a rendszerre jellemző kirakat per után 16 évi kényszermunkára ítélték. Ő még a fogságból is buzdította a horvát püspöki kart és híveit, hogy maradjanak hűségesek Jézus igazi egyházához és annak földi helytartójához, a pápához. Közte és Márton Áron püspök között sok közös vonást és csodálatos hasonlóságot fedezhetünk fel, azon felül, hogy szinte egyidősek voltak, és mindketten megjárták a börtönök poklát. Jézus mondotta, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Krisztus igazi követője volt Stepinac, bíboros érsek is, aki fölvette keresztjét, és utolsó szívdobbanásáig hűséges volt Krisztushoz és Krisztus földi helytartójához, a Szentatyához.
Kedves